Köszöntöm podcast adásunk nézőit. Mai vendégem Pitti Katalin Liszt-Ferenc díjas operaénekes, akit szerintem nem nagyon kell bemutatni. Kati, én azzal kezdeném, hogy te a mai napig aktív vagy, mert azért nekünk nem volt olyan könnyű időpontot egyeztetni, mert hogy hol külföldön vagy, hol itthon lépsz fel, szóval hogy bírod?
Én nagyon jól.
Imádod?
És szeretem a feladatokat. Engem a feladatok mindig húznak, vonzanak. A kihívásokat külön szeretem, attól az ember még több energiát kap, illetve még több energiát tud bele építeni, bele dolgozni, és én nagyon szeretek dolgozni olyan értelemben, hogy szeretek utána nézni dolgoknak, szeretek bütykölni rajta, gyakorolni, magát azt a folyamatot szeretem a legjobban, amíg eljutunk oda, hogy most ezzel már ki lehet állni a közönség elé.
Ehhez persze arra is szükség van, hogy te fellépj, és hogy ilyen aktív életet élj, amilyen aktív életet élj, ezt ugye fiatalokat tanítasz, jótékonysági rendezvényeken veszel részt, hogy legyen energiát, hogy karban tartsd a tested, hogy odafigyelj magadra, mit csinálsz? Mivel teszed azt, Kati, hogy ilyen jól nézel ki?
Hát semmi különöset nem csinálok, teszem a dolgomat. Nincs lustálkodás, Pitti Katalin, ahogy az agyamban kivillan, hogy mi is a mai feladat, akkor már
tehát kerek fel, és csinálom. Tehát fölébredsz, tudod, hogy én vagyok én, és munka van.
Azonnal, nincs más, mert tudom, hogy ma mit kell megcsinálni, akkor kezdjük, mert a nap elszalad, és nem leszek kész, és nem szeretnék utolsó pillanatban elindulni. Szeretek mindenre oda gondolva összekészülni magamat, a dolgokat, amikre ott szükség van, amikre szükség lehet, és hát természetesen, ha énekelnek, akkor még nekiesek gyakorolni is, és beskálázok, begyúrom magam, hogy
mozogsz
majd
valamit, Kati? Valami tested is
van
az
tornázni,
életedben?
Igen, hát sajnos azelőtt én egy sportos ember vagyok, atlétizáltam, vívtam sportszerűen, és az énekléssel dőlt az el, hogy nem a sportot választom, hanem az éneket, amikor a konzervatóriumba felvettek. Akkor el kellett dönteni, hogy most a sportolást folytatom, mert ott is egy kiemelt szituációban voltam, minden nap jártam edzésre, kiválasztott
hát, és
ember
a kettő
voltam.
Nem megy egyszerre,
és a kettő egyszerre nem megy, és én nem bántam meg, azt hiszem, hogy ezt az utat választottam, bár nagyon-nagyon nehéz út ez, és nagyon nehéz pálya, és ugyanakkor csodálatos, amikor már eljutsz oda, hogy meg tudsz mutatkozni. És nekem egész életemben kicsi lánykorom óta az a vezérmotívum mindig, ha kincseket gyűjtök, magamévá teszem, tehát megtanulom verseket, dalokat, és szeretem megosztani másokkal. Tehát szeretem átadni másoknak. És erre tanítom a növendékeimet is, hogy akár azért tanulj meg egy verset, hogy az a te szülinapi ajándékod édesanyádnak, odaállsz elé, és szívedből, lelkedből elmondod bele a szemébe, a lelkébe.
És az ember bizonyos...
És ugyanezt teszed énekelve.
Kor után már tudja, Kati, hogy mennyivel nagyobb öröm egy olyan ajándék, amiben a másik valami munkát tett, és nem elment, és megvett valamit, és most a kezembe nyomja
ezért
azt, amit
és neked, amit én csináltam.
Akartam mondani, hogy nagyon köszönöm, mert benne van a két kezed munkája. És ha már most szóba hoztad a tanítást, akkor én találtam a portálodon egy nagyon szép idézetet, és adtál nekem egy jó végszót, és felolvasom. A tanítás pedig szent kötelesség, mert amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átérsz, osszad meg. Folytatod? Igen, folytatod?
Hát előről tudom, vagy
akkor mondom,
osszad meg.
Szabad vagy a kövektől az ételig, de jaj neked, ha magadnak tartod így meg.
Van. Ismerd meg, hódítsd meg, és nem tudom, látod így elmondani.
Nem baj, de én,
hát
én
az most egészet tudom egybe.
Ezt a két mondatot
igen,
olvastam
hát ezek
fel.
Óriási utató.
És te ezt nyilván komolyan gondolod.
Nagyon komolyan
gondolod. És nyilván azt is komolyan gondolod, hogy...
És segíteni kell mindenkinek, ami belefér persze az életedbe, mert neked is csak 24 órád van, és mindig...
Nekem 48 kéne, neked
hát
is
nekem
biztos.
Egyszerűen nem elég, én mindig az éjszakákban 2-3-kor fekszem le, mert addig kell, addig végzem el azt, amit aznap szerettem volna elvégezni. De aztán persze van, amikor meg olyan fáradt vagyok, hogy hazajövök, mit tudom én, reggel elindultam, hazajövök, eszem egyet, amit tegnap megfőztem, és annyira elnyom a fáradtság, meg nyilván az, hogy végre ettem egy jót, hogy ledőlök, és úgy ruhástól alszom el, és akkor 9 körül fölébredek, hogy na, hú, hát mi van most? És akkor még fönn vagyok megint egy ideig, amit úgy gondolom, hogy még neki fogok, mert ezt most el kell mosogatni, ezt most meg kell csinálni, és akkor már föléledsz, De hát aztán azért az alvás az a legfontosabb tevékenysége az embernek, mert az egész szervezet, az idegrendszer,
hát
az
izomrendszer,
minden akkor regenerálódik. Tehát ha nekem másnap is észnél kell lenni, és ott kell lenni, és énekelni kell, aludni kell, nincs mese.
A jó Isten veled van, mert olyan gyönyörű hangod van, tehát hogy figyelj, ezt most azt akartam mondani, nem elegáns mondat, de mondom.
Hogy
a hangodon egyáltalán nem látszik az évek múlása. Egyáltalán nem lehet érzékelni semmit. Tehát ez itt a fiatal Pittikati hang.
Jaj, hát, na most meg kell mondjam, hogy nemrég egy csodálatos örömért a legutóbbi születésnapomon december 7-én egy olyan embertől kaptam egy szülinapos köszöntést, akit 48 éve nem láttam. És azóta leveleztünk, és egy komoly muzsikus ember, és találkoztunk is, meg küldtem neki felvételeket, és akkor azt mondta, hogy nem is tudja tovább nézni, mert a könnyei kibodjantak, hogy mi majdnem fél évszázadon belül nem találkoztunk, és külön voltak az útjaink, és mondta, hogy hát ez egy világsztár lehettél volna, mondja nekem. És azóta találkoztunk is, és énekeltem, hallott élőben, azt mondta, hogy ma is gyönyörű a hangod. Na most...
Igen, mert igen, Kati, ez nagyon munka, sok, de munka, ezt munka, munka, tudom, munka, de munka. Egy, kettő, te is tudod, hogy nagyon sok embernek egy idő után elkezd öregedni a hangja, és jön az
hát
a tipikus öreg hang.
Angyalom,
az a tipikus öreg hang.
És vagy nem jó a technikája, amivel énekel, tehát a támasztatlan levegő, oszlop nélküli hang, aki csak izomból dolgozik és nyomja, az nagyon hamar tönkre megy, mert az izom tart, a hangszalag tartó izmok fognak először meglazulni, aztán a hangszalag, és azt nem lehet kicserélni. Tehát ugye gyakorlatilag persze, hogy ahogy az ember idősödik, minden izmunk renyhül.
Nem,
nekünk arra kell ügyelni, hogy friss maradj, fit maradj, és hát ehhez...
Abban meg munka van.
Abban meg nagyon sok munka van, és hálás vagyok, hogy a jó Isten elvezetett oda, hogy tanítok, és hát több mint 20 éve, vagy most már 30 éve tanítok. Ugye, mert ott nem csak elmondani kell, hogy mit ne csinálj, és mit csinálj, meg is kell mutatni. És ha én addig, amíg meg tudom mutatni, addig csak kutya kötelességem tanítani. Na most persze, akik már régóta járnak hozzám, azokkal fél szavakból értjük egymást, és azokkal nagyon jól lehet online is dolgozni. Amit korábban el nem tudtam képzelni, hogy online oktatás.
Hát látod, valami, amire a Covid jó
és
volt.
Erre volt jó a Covid, hogy megtanultuk azt, és nagyon érdekes, hogy majdnem, hogy olyan szempontból hasznos az online oktatás, hogy úgy működik, mint a mikrofon. Tehát valami minden nüanszot lehet hallani, és rögtön mondom, hát most én nem látlak téged, de érzem, hogy a támaszod kiment alólad, angyal, mert a hang így zuhant le. Tehát ugye a hangnak itt kell maradnia, ugye a maszkban, ahogy azt Ferencsik János csodálatosan mondta annak idején egy instrukcióban, hogy a maszkban énekelünk a maszknak a skalpjában, tehát gyakorlatilag a szájpad az jóval magasabb, mint a beszédben. A beszédben ilyen lapos a szájpadunk, de ha énekelni akarunk, akkor ha nyílik az egész látszájpad, szájpad, minden üreg kinyílik, és akkor jön a hangadás. Mert ezektől az üregektől fog az a pici hang felöltöződni, amik itt vannak. És minden embernek más a fejberendezése, más a távolság a hangszalagtól a koponyádig, és itt van a hangszered. Ezt kell használni. Aki tudja a rezonanciáját használni, annak a hangja nem fog úgy öregedni, mint az annak, aki megnyomja, és nagyon csak fizikumból énekel. Ehhez is kell fizikum, de viszont az, hogy tartod a levegőt, abból épp hogy adsz, és ide szívod, húzod be, ide, mert itt a hangszer. Nem, ide, nem itt van a te rezonancia szekrényedként, hanem itt van benne.
Te biztos, hogy számos ikonnal, tehát, hogy legendás karmesterekkel, művészekkel énekeltél együtt, most ha csak azt mondom, hogy Ferencsik János, Melis György, Simándi, Lamberto Gardelli, tudod sorolni nyilván. Tessék, jön a lista, és hogyha én azt kérdezem tőled, hogy kik voltak rád, vagy ki volt rád a legnagyobb hatással, akkor mi a válasz? Engedd meg, hogy egy ember tutira mondja. Az ő
Medvecki
opera, Ádám? Nem, filmjét az Otellóban te pályakezdőként szerepeltél. A rendezőre gondolok.
A film rendezője Horváth Ádám volt, és Ferencsik János kétszer hallgatott meg engem, egyszer zongora mellett. Tehát akkor volt a fél éves második opera tanszak, az két év, a sima három év ének tanszak után külön felvételizünk az opera tanszakra, ami hát ugye addig a három év alatt kiderül mindenkiről, hogy alkalmas-e opera szereplekre, meg is nyilvánul, és a tanárok nyilván, hát nem felvételiztem többször, rögtön felvettek, az a szerencse ért engem. És a két év opera tanszak alatt, ugye fél évkor van egy nagy vizsga, évvégén az Erkelben, megint fél évkor a kis teremben, a Zeneakadémián, és évvégén a színházban. És a második fél évi vizsgám után ért az a nagy megtiszteltetés, hogy a televíziótól hívnak engem otthon, hát még akkor ilyen kagylós telefonunk volt, és Bánki László hívott engem, aki a TV Zenés Színháznak volt a dramaturgja. Hallottuk magát a fél évi vizsgáján, én Bojtó Mefisztó felé Margitot énekeltem akkor börtönjelenetet, és Ferencsik János Karnagy úr meg akarja magát hallgatni, mert készül egy Otelló film Simándi József címszereplésével, Meris Györggyel, és Desdemónát a fiatal énekesekből válogatunk, és önt is meg akarják hallgatni. Hát tényleg, majd tényleg, hogy engem, a Ferencsik János, hát el nem tudtam képzelni azt, hogy én a Ferencsik János mellett állhatok egyáltalán, vagy egy légtérbe lehetek vele, hát hol vagyok én még attól, vagy szóval egy főiskolás, egy végzős zeneakadémista. Hát olyan nagyon sokat nem lehetett ezen ott morfondírozni, mert megmondták, hogy ekkor és ekkor, hova kell menni, Filharmónia nagy próbatermében lesz a meghallgatás, ekkor és ekkor jelenjek meg. Nem, föl se fogtam. Akkor mentem a tanár úrhoz, dr. Sipos Jenő tanár úrnál, diplomáztam, és mondom a tanár úrnak, tessék elképzelni, mi történt, tanár úr. Hát és akkor nagy mosolyogva azt mondta, hogy hát a Katikám, én erről tudtam ám, csak azt szerettem volna, hogy ne tőlünk tudja a tanároktól, hanem majd a tévé értesítéséből tud, hogy te rád is gondoltak. Ez megint annyira különös és nagyon szép elintézési mód volt. Hát nyilván, hogy a tanárok véleményét megkérdezték. Hát egész biztos. Meg ott voltak a vizsgán, gondolom, kagylóztak. Hát ha keresnek valakit, akkor nyilván elmennek, ahol a mezőn lehet szedni a virágokat.
Igen, a virágot, igen.
ugye? És akkor hát elmentem a meghallgatásra. A drága Varasdi Mimike kísért engem csodálatos költői muzsikálásával. A Desdemona fűzfadala előtt elég hosszú az előjáték, de még ha abból lefaragunk, akkor is van annyi, hogy szóval meg tudott nyugodni a rekeszem, hogy tudjak alapos levegőt venni, és szépen tényleg csak azért imádkoztam, hogy Desdemona lehessek. És nem, és nincs Pitti Katalin, semmi Verdi, és a Desdemona van itt. Van. És én ezt megszoktam, vagy megtanultam már általános iskolás koromban, mert mindig nagyon-nagyon komoly versmondó voltam, színjátszós voltam, és csodálatos tanáraim voltak a Vihar Bélánénitől kezdve az énektanárunk az iskolában. Én gyönyörű feladatokat kaptam mindig, és nagyon-nagyon boldogan csináltam őket, és sikerrel. Őtőlük tudtam meg először azt, hogy én amit csinálok, az valami nagyon szép, azt mondták. Hát mondom, akkor nyilván ezt kell csinálni. És elénekeltem a Fűszfadal Ave Máriát, rögtön a hatalmas, de egy hatalmas nagy teremben, rögtön az ajtó mellé volt helyezve a zongora, és a Karnagy úr úgy átellenben a másik sarokban ült, gondolván, hogy talán elmegye odáig a hangom, vagy nem tudom, de ő onnan figyelt engem. És akkor azt mondta, hogy majd értesítjük, kész, viszlát, gyorsan eljöttem. És azt gondoltam, hát ha olyan sok énekesnőt hallgatnak meg, hát mennyi fiatal énekesnő volt abban a mi generációnkban, hát biztos, hogy nem én kellek oda, és csináltam tovább a dolgaimat, de boldog voltam, hogy egy Ferencsik János engem meghallgatott. És egyszer csak megint jön a telefon, hogy a Rádió 6-os stúdiójába várnak engem, és zenekaros hangfelvétel készül Ferencsik János Karnagy úrral. Ja, igen, akkor is azt mondta, hogy majd meg akarom magát hallgatni, hogy milyen a maga hangja a mikrofonban, meg zenekarral, hogy szól. Igen, köszönöm szépen. Mondjuk ez már egy támpont volt akkor azért, hogy akkor ezek szerint még egyszer meghallgat.
És valamilyen rostámát újjutottam.
És akkor voltam a Rádió 6-os stúdiójában életemben először. Hát, és hogy zenekarral énekelhetek, hát repültem. De zenekarral énekelni, ugye a tanulmányaink idején nem sok alkalom van. És az mégiscsak más, mint zongora mellett énekelni valamit. És boldogsággal énekeltem, és a karnagy úr vezényelt nekem. Akkor láttam először, ugye hát akkor még hatalmas nagy pultok voltak a hangfelvételre, minden hangszercsoport fölött ott a mikrofon is, a szólistáknak is. És végig énekeltem, és azt mondta, hogy majd értesítjük. Ennyi volt, és már jöhettem is el.
Szigorúan keményen.
Mindig szigorúan keményen, majd értesítjük. Uh-huh. Igen, rendben van, köszönöm. És megint ugyanúgy gondoltam, hogy az esélytelenek egyen nyugalmával, hát ez is megtörtént uh-huh. velem, hogy milyen nagy dolog uh-huh. ez. És akkor egyszer csak hív engem a Bánki László, hogy magát választották a filmhez. Hát komolyan, tényleg nem a kirobbanó öröm volt az első érzésem, hanem ezt tényleg számtalanszor elmondtam, uh-huh. és most is csak ezt tudom mondani, aki először hallja ezt a történetet, ez tényleg így van, a riadalom volt bennem, uh-huh. hogy hát elég jó leszek én egy Simándi József mellett, akit uh-huh. szájtátva hallgattam mindig, aki egy olyan énekes volt, olyan megjelenítő művész volt, az egy komplex művész uh-huh. volt, zeneileg, hangilag, színészileg, és Mellis Györgyről nem is beszélve, hát aki olyan karaktereket tudott különböző módon oda teremteni a színpadra, és hát éneklési probléma nélkül, tehát valami lubickolt a szerepekben. És hát megint nagyon sok gondolkodni való nem volt, mert már közölték, hogy mikor kell szólópróbára mennem a Ferenczi Karnagy úrhoz, lakásra. Mondom, te jó ég, oda se találok. Na, akkor történt az, hogy ugye addig az opera, a Kottatári Kottám volt az Otellóból, és életem legelső rikordi kortája, amit spórolt pénzecskémből megvettem, az az Otelló. Hát ma már egy elég uh-huh. salátás állapotban van ez a kota, agyon dolgozott példány. De hát valami csodálatos dolog, amikor egy olyan kottát fogsz a kezedben, amiből te dolgozni fogsz. Most uh-huh. igazán értékeset kell teremteni belőle, mert hát olyan művészek között vagy. Na most olyan érdekes volt, hogy az első együttes próbára, a zenekari próbára, senki nem, mindig azt gondoltam, hogy úristen, hát hogy fogok én köztük megszólalni, és teljesen befogadtak, minden probléma mentesen, hát mindenki el volt foglalva persze a saját szólamával, hát én is a sajátommal, és így jött létre a felvétel, mindig este 10 órára kellett a rádióba menni, éjjel 2-ig volt a felvétel, ugye akkor a legcsendesebb a város, és akkor is, ha egy mondjuk egy szirénázó autó megy el, az behallatszik, és akkor le kell állni, és újra uh-huh. kell venni, és volt, mit tudom én, a nagy tutti jelenetet, amikor nyilvánosan alázza meg Desdemónát Otelló a mérhetetlen haragjában és féltékenységében, mert akkor is még odasúgja a fülébe a Jágó, hogy a kendőt, ne felejtsd a kendőt, és az összes diplomáciai képviseletek előtt földhöz vágja a nőt. Hát akik mind Otellót ünneplik, miért? Mert tengeri csatában visszaverte az oszmánokat, már akkor, és így megmentette a Velencei Köztársaságot, hogy ott mindenkit lekaszaboljanak ettől. Tehát egy fantasztikus uh-huh. hadvezér volt, és fantasztikus fizikumú ember volt, és nagyon becsülték ezért. És nagyon érdekes,
és ugye, imádtad Desdemónát, gondolom.
Hát, az egyik legcsodálatosabb szerep olyan értelemben, hogy a haláláig hisz a másikban, a szerelemben. Aha. Mert ő ezután hüppögve úgy megy a szobájába, nem azt mondja Emiliának, hogy most pakolunk, és én most innen elmegyek, mert nekem ebből most már elegem van. Nem, menj csak, Emilia, és imádkozik. És nem magáért imádkozik, hanem másokért imádkozik, akik bajban vannak, akik szomorúak, akikre nem sütött oda a nap, és hogy a szűzanya vigyázzon rájuk.
Most mondtál egy olyan mondatot, amiben én nem, hogy belekötök, tovább szövöm, jó? Azt mondtad, hogy Desdemona haláláig hisz a szerelemben. És Pitti Katalin is haláláig hisz a szerelemben? Vagy pedig, mert ugye tudjuk, beírom azt, hogy Pitti Katalin igen. házasságai, dobja ki az internet természetesen. Hogy a válásaid után ez lecsengett benned? Úgy döntöttél, hogy lehet férfi nélkül élni? Vagy nem kell férfiak nélkül élni?
Hú, hát ez egy volt. Külön, órákig tudnánk erről beszélgetni.
Igen, mert most erre a szerelemre muszáj volt felfűznöm.
világ életemben azt gondoltam, hogy nekem kell, hogy legyen egy párom. Minden embernek kell, hogy legyen egy párja.
Igen, azt gondolom, hogy mindenki ezt gondolja.
Így gondolom, és így megy neki az életnek.
Pontosan,
az ember.
Ez így van.
És ezzel a hittel házasodik.
Igen.
Tehát az, ha valamelyik, ha egy házasság tönkre megy, az két ember hozza létre.
Minden esetben.
Minden esetben, igen. Tehát nem egyik igen. vagy a másik igen. hibás, hanem igen. együtt hibás.
Szabad ne felejtsd, muszáj közbevágnom. Ültben nálam a te egyik volt férjed, talán igen. a második Löplan Győző.
Igen.
És olyan gyönyörűen beszélt, nem ez volt a igen. téma értelemszerűen, csak a házasság hete apropóját.
Igen.
Szóba került a házasság, és azt mondta, hogy valami egetrengetően nagy szerelem volt a tietek,
igen,
és hogy ti voltatok az állampár. Ezt így megjegyeztem.
Az állampár. Igen, az egész
igen.
országban állampár voltunk, és valójában ez majdnem egy követelményé is vált, és a színházban nagyon sok feladatot kaptam, rám tettek nagyon sok nagy szerepet, és Győzőt nem kapott annyi nagy szerepet.
Aha.
És ebből elég sok feszültség alakult ki. Most ez nem én nem is akarom sem, szóval nem bántani akarok senkit sem ezzel, hanem szóval egyszerűen eléggé messzire kerültünk egymástól a szakmai használatban. Most ez nagyon rossz szó. Ez nagyon
én
rossz szó,
értem, hogy mit mondasz, és most már és nem ez... kérdezem meg, mert meg akartam kérdezni, hogy miért ért véget a házasságotok, de hát nagyon sok esetben azt hiszem, hogy a férfi lélek általában nehezebben viseli, hogyha a nő sikeres egy
angyalom,
kapcsolatban.
Hát ez a lényeg, minden házasságban ezért borult fel, minden házasságban.
Ha ő kerül reflektorfénybe,
most
és
mondom,
nem a férfi kerül reflektorfénybe.
Most mondom, egy férfi nem tudja elviselni a nő sikerét, mert akkor ő hol van. És nem, ezért mindig azt mondom, hogy a teremtésben úgy van, ahogy a Jóisten megteremtette az embert, hogy a férfi a család fenntartó, a nő az otthonnak a melegét és tüzét adja, és oda lehet hazajönni pihenni, és onnan lehet elmenni megint csatába. Csak az a baj, hogy közben ugye felszabadult ez a dolog a világban, és a nők is képesek elmenni a csatába. A nők is képesek nagy dolgokat végezni, mint hogy az is óriási nagy dolog egy háztartást vezetni.
A nők is megvalósítani önmagukat. És persze az is megvalósít önmegvalósítás, hogyha egy háztartást vezetek, de az is, hogyha operaénekes vagyok, az is, ha könyvet írok, rengeteg
minden.
Tehát
a háztartási igen. munkákkal igen. úgy van az ember, hogy a leglényegesebbet meg kell csinálni, a többi meg megvár, mert utána neki kell fogni a hivatásbeli munkámnak. És ráadásul ugye az nem egy ilyen titkári munka, hogy bemegyek, megcsinálom, és aztán hazamegyek, és szabad vagyok. Éjjel-nappal ott van vele, tehát azzal fekszel le, és azzal kezd.
Itt van
megy
ben,
a tiktak, itt megy.
Aha.
Egyfolytában éjjel tanultam, éjjel rögzítettem azt, amit már kottából tudtam, akkor vagy a fürdőszobában, vagy ahol nem zavarok senkit, mert már mindenki alszik, ott memorizáltam, hogy ritmusra a zene, belső hallással a szöveget, hogy másnap a próbán ne gúvadjam a kottát még mindig, hanem már tudjam, és jól tudjak színészileg is működni a próbán.
Kati, amikor egy házasság sikertelenné vált, akkor te mindig úgy érezted, vélhetően, mert megint szerelmes akartál lenni, mert benned volt, hogy tartozni valakihez.
Jön, magad, igen, rátör.
De igen, na, ebben neked igazad van, de attól még bennem lehet vágy, hogy de szeretnék szerelmes lenni, és bevonzom
de
például.
Nem azt mondom, hogy szerelmes szeretnék lenni, hanem szeretném, hogy legyen egy párom.
Na. Érted? Igen, ide mentem volna
ugye
tovább.
És ugye akkor
igen.
odáig jutunk, hogy akivel emberileg megértjük egymást, akivel szakmailag is megértjük egymást, mert hát mondjuk volt nekem olyan házasságom, ahol azt mondták, hogy mutasd már meg, hogy hogy hal meg a Violetta. Hát édes Isten. Szóval akinek fogalma sincs, hogy mennyi belső feszültség van az emberben az alkotás előtti pillanatokban, amikor már egy előadásra készülsz, hogy mindent tudjál koordinálni, hogy egészen készen létben legyél fizikailag, lelkileg, szellemileg arra, hogy te azt a főszerepet aznap oda teremtsd a színpadra, mert ez egy teremtő munka minden alkalommal, és minden nap más, ami tegnap sikerült,
igen.
ma nem biztos, hogy úgy fog sikerülni.
Igen, egy leheletnyit visszatérve még a párkapcsolatokra. Én azt gondolom, hogy az az ember a mázlista, aki ugye 8 milliárdan élünk a Földön, akivel szembe jön, aki találkozik azzal az egyel, mert egy van, nincs több egyikünknek se, akit a Jóisten, vagy az univerzum, vagy a sors nevezte, ahogy akarod, nekem rendel.
Így van. Én is úgy érzem meg,
Kati, de ha az nem jön szembe, akkor mit csinálok? Vagy keresgélek?
Nem keresgélek, én soha nem keresgéltem.
Nem keresgész.
Soha én mindig magányba vontam. Magányba vonultam, és ugye mindig a szakmából ismerkedtem, én sehova nem jártam. Hát örültem, hogy elvé... Én nem jártam ismerkedni, meg ismerkedő oldalak. Hát ez soha, édes Istenem, hát ide nem juthat az ember. De bocsánat, mert lehet, hogy valakik így találják
juthat,
meg egymást.
Csak a te életed, sőt, tudod, hogy hát hány házasság köttetett így társkeresőkön keresztül,
igen,
rengeteg.
És nagyszerűen,
és működik.
Igen. Na most itt az a probléma, hogy eleinte mindenkinek nagyon tetszik, hogy te egy művésznő vagy. Igen, és utána, hát, amikor neked más dolgod van, és az ő dolgaitól...
Amíg tőled addig, mert amikor már együtt éltek, akkor már nem biztos,
akkor
hogy
már
tetszik.
Nem. Miért nincs az asztalon délbe az ebéd? Hát mondom, csak ott van, csak ki kell venni, megmelegíteni, de én meg próbán vagyok. Hát a színházban nem mondhatom, hogy jaj, most hazaszaladok, és oda teszem a férjemnek az ebédet. Vagy ugyanez, amit a gyerekemtől annyiszor megkaptam, hogy nem voltam ott a ballagásán. Hát mert próbám volt. Nem mondhatom a próbán, ahol ott vagyunk, nem tudom, x hányan, és egy együttes próba, vagy színpadi próba, hogy én nekem most el kell menni a... Nem mehetek el, mert ott kell...
Baromi nehéz.
Hát iszonyatos
nehéz.
Ez
egy baromi nehéz.
Ez egy olyan dolog, én mindig azt... hogy is mondjam, úgy fogalmazom meg a magamnak, hogy ez a hivatás, mert ez az...
Ez az, persze.
Annyi áldozatot kíván az embertől, hogy szinte az egész privát életét, mondhatnám, fenekestől fölborítja, vagy tönkreteszi. Nagyon nehéz ebben a balanszot megtalálni, és nemrég valaki, egy nagyszerű ember azt mondta nekem, hogy pályatárs, két pályatárs, tehát ugyanazon a pályán soha nem megy együtt. Szóval nagyon ritkán. Tehát valamelyik mindig meglódul, a másik lemarad,
fejjebb,
vagy
lejjebb,
amaz.
Fejjebb,
igen,
lejjebb,
és
igen.
Ezt hatalmas, magas szintű intelligenciával lehet csak kezelni, tudni. De az biztos, hogy akinek nem éppen megy, és a másik megfut,
igen,
vagy viszik,
ahhoz
és mindenhova
nagyon kell szeretni, kéri. Kati, hogy, hát, hogy én ezt elnézem, és ne sértődjek meg, és ne érezzem rosszul magamat.
És tudod, az a baj, hogy ilyenkor az embert annyira érdekli az a meg premier előtti állapotok, hát az ember csak abba él. És még persze. A főpróbán is mond a rendező egy instrukciót, és akkor ne így, hanem úgy, és én ezt nagyon szeretem. A Békés Andrással nagyon szerettem dolgozni, mert ő nem elégedett meg azzal sohasem, amit én gondoltam a szerepről, ahogy megtanultam, és amit magamtól hoztam, hanem még mondod, hogy most ezt hagyd, és arra gondolkodj egy kicsit. És így mindig olyan gazdag lett a szerep, mondjuk egy Butterfly, vagy egy Tatjana, hát elképesztő gyönyörűséges előadások születtek Andrással, és ugyanakkor meg olyan rendezők is vannak, aki ugye, aki azt mondja, hogy hol jössz be a színpadra, hol mész ki, és mindent rád bíz. És úgy kell provokálni, hogy ez itt így rendben volt, ez a megoldás. És azt mondta, hogy jó, hogy van. Tehát mondjuk az meg bízott abban, hogy az ő művésze,
hogy meg tudja
meg
oldani.
A művészek együtt, ezt ott fölfogálni az a dolog, föláll magától.
Az utolsó házasságod miért ért véget? Egy német báró volt,
így
ugye
van,
az utolsó férjed?
Hát... Az utolsó házasságom, ez is 15 évvel volt idősebb nálam, ma is 15 évvel idősebb, dr. Freiherr Wolfhard Bözeláger, aki egy nagyszerű szellemű ember, és az ő felesége volt Csilla von Bözeláger, aki a Máltai Szeretett Szolgálatot Kozma Imre atyával újraélesztette, aki akkor már nagyon komoly rákos beteg volt, visszafordíthatatlan, és nagyon sokat segített a máltaiaknak, és én is jó pár jótékonysági koncertet énekeltem a máltaiak javára is.
Itthon is, meg külföldön
is ismerkedtünk meg. És Csilla halála után ő jött Magyarországra, és próbálta felvenni a szálat azokkal a Csilla barátaival, akikkel Csilla együttműködött, így kerültem sorra én is, és meghívott egy vacsorára. Én akkor hát egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz házasság után voltam. És ezután jött a báró, aki kihúzta a széket, hogy leüljek. Olyan udvarias volt, hogy hát elájultam, a férfi még velem nem bánt.
Igen.
És Csillától is tudta, hogy én egy rendes ember vagyok, vagy sok mindent megteszek másokért is, nem csak magammal vagyok elfoglalva, és nem is vagyok egy olyan művészember, aki játszana az agyát, én nem azok közé tartozom. De nem, mindenki úgy éli ezt meg, ahogy akarja, de én nem szoktam, hogy mondjam, én igyekszem ember, mindig ember. Ez elsősorban emberek vagyunk, ugye? Aztán nő vagy férfi, és utána a többi szereposztás. Az embernek nőként kell viselkednie, mert nőnek született, és Hát sajnos én egy nagyon érzékeny lelkületű ember vagyok, de nyilván emiatt van az, hogy az előadásokon én tudok gazdagabban esetleg átadni valamilyen művet, már a többi ember lelkébe bele. És ezért nagyon hálásak az emberek. Szóval ezt számtalanszor megéltem, hogy egész úton sírtam. Nem tudtam abba hagyni a sírást. Hát mondom, hagyd már abba, Pitty, a sírást, mert hogy fogsz megszólalni, és akkor megérkezem, és próbálom összeszedni, próbálok skálázni a levegőt, már tudom tartani, és mondom, édes Isten, legyél velem, ne itt legyen az énekes halott esete, és kimegyek a közönséggel, és tele van a templom, és így a tenyerébe vesz a Jóisten. De komolyan, olyan, én szabályosan megéltem a Szentlélek jelenlétét számtalanszor, aki így felemelt és segített engem, és engem is megjutalmazott, meg az embereket. Mert olyan fajta intenzitás és finomságok kerültek bele abba aznapi koncertbe, amik korábban nem voltak ott.
És a báró?
És a báró szintén úgy volt, hogy miért nem énekelsz csak itt nálam? Csak itt nekem énekeljél. Fújj már, megint elmész. Szóval nem akarom bántani, hát igaza volt. Hát szerette volna, hogy ott legyen a felesége mellette. Igen. De én meg azzal, hogy 3-400 éves bútorokat áthúzatok, és ilyen bortnit keresek meg olyat hozzá, vagy a reggeli ebéd vacsoránál telefonálok, hogy most már gyere, mert már kihűl az ebéd, és akkor még mindig egy óra, mire odajön, vagy jön valaki, akivel órákig beszélgetnek, és addig tart az ebéd. Hát és akkor német nyelven beszélgetnek, ami egy idő után eleinte, szóval olyan fejfájásokat kaptam egész nap németül figyelni, szóval német nyelvre figyelni, és néha elkapni egy-egy szót, hogy abból akkor, mert annyira nem beszéltem akkor még jól németül, hát nem mondom, hogy most jól beszélek, de sokkal jobban nyilvánvalóan, meg nagyobb szótkincsel rendelkezem, több mindent megértek, mert több mindenben foglalatoskodtam. Akkor is a jótékonysági munkák, például Miskolcon épült egy ilyen Csilla von Bözelager ház elfekvőnek, és annak a építkezési folyamatáról hetente és jöttek a jelentések, azt mind én fordítottam le. Rengeteget tanultam azáltal, hogy igyekeztem, hát az volt a célom nekem, hogy én majd a Csilla munkáját, mint magyar asszony, csak hát ha tudom onnan folytatni, és igen, csak akkor rá kellett jönnöm arra, hogy engem ott senki nem ismer, őt ismerte mindenki, engem itthon ismernek, én itthon, én nekem a hazám, az mindig sokat jelentett. Én mindig boldogan elmentem bárhova, de alig vártam, hogy hazajöjjek. Úgyhogy ott én igyekeztem bele szokni az ottani életbe, házvezetőnő volt, takarítónő volt, be se ágyazhattam, semmit nem csinálhattam, mert az másnak volt a dolga. És
nem érezted jól magad.
Haszontalannak éreztem magamat, és a zongora a nappaliba volt, de ha én zongoránhoz ültem és gyakoroltam, az egész kastély zengett tőle, és akkor meg zavarba voltam, mert ha ő most valahol beszélget valakivel, vagy ülés van, hát akkor nem énekelgethetek ottan, hogy, mert szóval végül is az
és
a helyzet.
Egy idő után eleged lett belőle.
Nem, az az igazság, hogy egy idő után a repülőn éreztem mindig a legjobban magam, amikor jöttem haza. Hogy úgy éreztem, hogy itthon pedig kihúztak a névsorból, mert hogy hát báróné lettél, ugye? És elkezdett fájni azután a szívem, hogy tehát amivé lettem az országunkban, édes hazánkban, ahogy engem itt megismertek, meg megszerettek emberek, hát az én munkám, a tehetségem és az abba belevetett rengeteg munkám.
A szorgalmas
munkám eredménye, és az odaadásomnak az eredménye. És én nekem az a dolgom, hogy adjak. Abból, ami bennem több van, mint másokban. És ez soha nem múlik el, ez mindig szaporodik, és mindig ott van, és ez a vágy ott van bennem. Nem tudom meddig, mert még mindig itt van.
Életed végéig.
Hát valószínű.
Te egy ilyen tudom. Habitus vagy.
Nem igen. tudom.
De ez igen, jó, ez nagyon
igen,
jó.
Igen, de szóval úgy éreztem, hogy nem teszem a dolgomat. Itt bent dübörgött bennem a mellkasomban a Pitty Katalin. Pitty Katalin, mit csinálsz te itt, fiam? Hát miért nem csinálta a dolgodat? Ez így, ahogy mondom, ez így történt. És Hát nagyon nehéz volt, nagyon-nagyon nehéz volt, mert évekig tartott a válásunk is, de külön éltünk már jó pár éve. És nem tudott ez jobb lenni. Mm-hmm. Tehát mentünk pszichológushoz is, családterápiára, mindent megpróbáltunk. Aha. Igen, aha. És mai napig is ünnepnapokon mindig köszöntjük egymást, mm-hmm. ahol egy baráti viszont
baráti azért,
vagy, nem mondom, hogy baráti, mert ő azóta megnősült, egy 30 aha. évvel fiatalabb nőt vett el feleségül, aki szintén natursütszer, tehát természetvédő, ő is természetvédő körökben is dolgozott. Tehát ők megtalálták egymást, és úgy gondolom, hogy ő ezzel boldog is. A lányaival is mondjuk nagyon kevés kapcsolatom van, névnap születésnapkor valamit írok is, de ők nem nekem, de én szoktam nekik. Mert valahogy a szívemben vannak, és nagyon sajnálom, hogy így alakult, de nekem itthon van a dolgom. Uh-huh. Tehát nekem itt ebben a hazában
Kati,
van a dolgom.
A te életedet elképesztő módon meghatározza a hivatásod, azt hiszem. Igen. Az már ebből a beszélgetésből. Ha valaki egyáltalán nem ismerne téged, akkor is ebből a beszélgetésből már kiderül. És ugye volt neked, hogy azért most így szépen visszamenjünk egy kicsit a fellépéseidre, meg az operaénekesi munkádra, olyan előadásod is, ami lehet, hogy beleillik a Guinness rekordok könyvébe, mert hogyha minden igaz, akkor Dresdában volt a Verdi Lombardok
előadása,
ahol téged 17-szer ezt olvastam minket valahol.
Minket is, engem is, igen.
Tapsoltak
17-szer tapsoltak vissza.
Függöny elé, igen. Na most volt ennél több egy operaénekes életében? Tudsz erről
tudom,
többet?
Én nem szoktam ezután nézegetni, nem nézegeted erről grafikont, szóval.
De hát elképesztő, mert most majdnem azt mondtam, hogy egy sima színházi előadás esetében 17 az nagyon sok.
Na most az a helyzet, az az igazság, hogy ez egy olyan csodálatos rendezése volt Mikó András főrendezőnknek, és ebben a darabban, ebben a szerepben Sas Szilvia tündöklőt először. Aha. Szilvia valami csodát művelt benne, és minden előadáson ott ültem. Hát egy boldogság volt hallgatni, egy zseniális előadás volt, Kelem Péterrel, Kovács Kolossal, és a Szilvi akkor maradt kint Londonban, és nem jött haza, és nem is szándékozott hazajönni, és hát mint később megtudtam, mert a Desdemonát is a Szilvinek köszönhetem, mert ő volt az első, aki nyugati versenyen nyert, akkor az Aix-en-Provence-i énekversenyen nyert, és ott előadásokat kaptak, nem pénzdíjat, hanem előadások lehetőségeit, és akkor is a Traviátát helyette kellett beugranom egyszer, de én tudtam a szerepet tanultam olaszul, magyarul, és ő javasolt, hogy a Pitti Katalin ugorjon be. Ebben is biztos vagyok, hogy ő javasolt engem, és a Desdemonára is ő javasolt, mert arra is őt szerették volna a Simándi mellé. Ezt most egészen régen, nem is olyan régen, a Simándi centenáriumi emlékezések sorozatában tudta meg László Zsuzsától. Voltunk egy összejövetelen, ahol meghívták a Juditot, a feleségét, az özvegyét, aki sajnos azóta szintén elhunyt már, László Zsuzsit, aki akkor egy tévészerkesztő volt, és engem, így voltunk vendégek. És a László Zsuzsi meséli el, hogy neki a Ferencsik azt mondta, hogy én a Pitti Katit a Sas Szilvinek köszönhetem. Aha. Így. Aha. Hát én ezt nem is tudtam. Szóval itt titokban hátul annyi minden történt, én a Szilvinek nagyon sokat köszönhetek. A Szilvi egy csodálatos művész és egy csodálatos ember.
Kati, ugye neked van egy unokád is.
Igen.
Milyen nagymama vagy?
Ó, hát ő nem tud tőlem olyat kérni, amit én nem teljesítenék, az biztos én tényleg.
Mennyi idős?
Hát most ebben az esztendőben fog érettségizni. Aha. Barnabás 18 éves már, és egy csodálatos, intelligens, lelkületű, mély lelkületű, nagyon nagyszerű fiú, vág az egy, mint a beretva.
Sok időt töltesz vele?
Hát sajnos most már nem igazán, mert ugye már nagyfiú és másfele érdeklődik, és zenekaruk van a gimnáziumban, és most nagyon sokat kell tanulnia. De hát korábban egészen kicsi, 6 éves koráig szinte egy fedél alatt éltünk vele, éltem vele, és azután is nagyon sűrűn látogattam őt, úgyhogy egy nagyon szép kapcsolatom van az unokámmal, uh-huh. és én nagyon tiszteletbe tartom az édesapjába, édesapja neveli, én nagyon tiszteletbe tartom, hogy az édesapja őt annyi csodálatos dologba beavatta, és amit nem tudtam volna én biztosítani, vagy egyikünk se tudott volna biztosítani, de a sport terén és minden más művészeti ágak területén, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon szép nevelést kap az édesapjától, és bizakodom benne, hogy az ő szép lelke is megmarad, mert egy nagyon jó lélek a Barnabás, de hát úgyse változunk, a lelkünk az sose változik, úgyhogy a lelkünk az halálunkig ugyanaz marad, úgyhogy...
És a tiéd nagyon fiatal.
Nem tudom.
Hát. Rengeteg energia van benned. Igen. És az így átjön, az így süt belőled.
Igen, hát örülök, ha így van. Én na most ez annak is köszönhető ám ezt, mert olyan szeretett légkörben vagyok. Tudod, én van, ahol annyira érzem az emberek viszonyát hozzám, van, ahol a nevedet is dadogva mondod el. Uh-huh. Mert érzed a hát nem, bocsánat, a rossz indulatot, uh-huh. vagy nem tudom. Tehát van, aki uh-huh. így néz rád, és uh-huh. hát én nem tudok, ezekkel én nem tudok mit kezdeni. Tehát én mindenhova jókedéllyel, szeretettel persze. megyek, aztán kapom, amit
kapok. Hát figyelj,
kapok.
A szimpátia meg a hasonló energiák nagyon fontosak,
és
maradjunk
itt annyiban. Nagyon szépen mozognak az energiák köztünk, és ennek nagyon örülök.
Katikám,
nagyon-nagyon köszönöm neked.
Akkor én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. A Jemmet azt külön köszönöm, és akkor örömedre. Tényleg még nagyon sok energiát, és rengeteg fellépést, és rengeteg tanítást, és nagyon sok-sok-sok jó időt.
Nagyon nagy dolgokra készülök, jó? Hatalmas terveim vannak.
El fogod mondani majd,
majd
jó?
Majd, igen.
Majd. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen.
Önöknek pedig köszönöm, hogyha velünk tartottak, hogyha tetszett a beszélgetés, akkor kérem, hogy lájkoljanak bennünket, illetve iratkozzanak fel a csatornánkra. Viszontlátásra.